Az élő molekula. Ismételnem kell, amit a Lélek arca cím alatt közölt felfedezésem alkalmából írtam. Nem vagyok tagja semmiféle tudományos egyesületnek, tudós sem vagyok abban az értelemben, ahogy az egyetemek meghatározzák, az ő szemükben nem tudós az, akit a terminológia zavarba hozhat. Rendszerem nincs és nem volt, tompa és ismeretlen ösztönök vezettek kutatásaimban, s amire rábukkantam a magam műszereivel, úgy villant még mindig ámuló szemeim előtt, mint egy forrás, a fatönkből váratlanul ismeretlen erdők vándorolnának. De most már van okom hinni magamban, másokkal nem törődni. Ők csak kerestek, jól és helyesen talán, de én már találtam, bár szerintük hibásan kerestem is. Most már nyugodt is tudok lenni. Néhány órával második felfedezésem után használt az a keserű és kínos meglepetés, amit 2 év előtt éreztem azután, hogy lázasan, hevenyén, kúszán néhány papírszeletkét kidobtam a sajtóba. Első nagyobb felfedezésem, hogy hátulról a recehártya mögül átvilágított szem egy, a szem elé tartott ernyőre kivetít tiszta mozgóképekben mindazt, amire gondolunk, legyen az konkrét vagy elvont, s akkor reszketve vártam a kísérletek, kutatások hosszú és diadalmas sorozatát, aminek követnie kell majd e meglepő felfedezést. Semmi sem történt. Néhány levelet kaptam pár fölényes, tudákos válveregetést. A tudós világot a szerves szövetek átültetése foglalkoztatta éppen, azt mondták, ez egy reális probléma, nem fantasztikum. Szerény eszközeimmel, kicsi műhelyemben nem volt módon folytatni nagyobb apparátussal a kísérletezést. Elaludt a dolog. Így is jó. Most hát lejegyzem néhány szóval újabb felfedezésem, melynek jelentőségét magam sem ismerem. Immár lelkesedés és szívdobogás nélkül szárazon. Akit érdekel, hallgassa meg, egyszerű tényeket mondok el, hogy mit bizonyítanak, nem tudom. Az előzményeket is összetudom foglalni pár szóba. A szövettannal foglalkoztam, szerves kémiával, de csak magamban. Néhány magam alkotta műszer segítségével, könyvek nélkül arra már régebben rájöttem, hogy a könyvek bármi okosak, csak zavarják, hamis irányba terelik, szuggerálják, elkedvetlenítik a magamfajta kutatót. A stratégák könyveket írtak arról, hogy hadsereggel nem lehet átkelni az Alpokon, aki hadvezér elolvasta e könyveket, belátta, hogy nem lehet. Napóleon semmit sem olvasott, és átkelt az Alpokon, és csak később tudta meg, hogy az Alpokon nem lehet átkelni. Hogy az élet titka megfejthetetlen, hogy a legutolsó egység, amire felbonthatjuk a szerves sejt, azontúl homály és sötétség mindörökké. De az én módszerem a Descartesé. Nem hinni el semmit, megszabadulni minden tudástól. Mikor gondolkodni akarunk, kezdeni az egészet előről a magam számára. Dubító ergo sum, vagy tud az ember, vagy gondolkodik. 2 ellenkező irányú mozgása ez az emberi értelemnek, előre jutni csak az egyikkel lehet. Clairaut, a francia enciklopedista 16 éves korában minden tanulmány nélkül írt egy algebrát, könyve egyike a legvilágosabb, legösszefogóbb műveknek ennemben. Egy generális jelenségből indultam ki, mivel sokat foglalkozott a tudomány, de úgy beszélt róla mindig, mint a religió, a Szent Háromság titkáról. Van, de érthetetlen, hogy van. Mi az, amit átöröklésnek nevezünk? Minden élőlény a sejteknek egy nagy társadalma. A sejt él, kinyílik, oszlik, önmagában hasonló sejtekre bomlik fel, így tudtuk. A felsőbbrendű élőlények, állatok és ember szaporodása lényegében úgy történik, mint az ősnemzés. Hím egyedből néhány sejt átjut a nőbe, ott oszlani kezd, s végre összeáll egy a szülőköz hasonló sejttársadalommá, mely önálló életnek indul. Virágból virág lesz, kutyából kutya, emberből ember. Kell hát, hogy a legvégső elem, a sejt, magában hordja minden megkülönböztető tulajdonságát ennek a sejtországnak, melyikből származik, amelyikké lesz. Ezt a tudomány is elismeri, bár másrészt arra törekszik, hogy a sejtet felbontva a szerves élet legvégső elemét megtalálja, mely elem szükségképpen homogén anyaga az egyetlen elv alapján dolgozó természetnek. A szerves kémiának éppen úgy szüksége van az egynemű ősanyag feltételezésére, mint a szervetlennek. A világ egysége, melyet kívülről tapasztalunk, belülről csak így képzelhető el. De lássuk tovább. Nem elég, hogy a fajták átöröklése, ez a tapasztalat dacol minden törekvésünkkel, hogy a sejtek egyneműségét feltegyük, a fajta keretein belül az egyéni átöröklés végleg zavaros paradoxonná teszi ezt az elméletet. Az emberanyába került embersejtből nem csak, hogy kifejezetten ember lesz, de letagadhatatlanul olyan ember, azaz egyetlen ember, akinek testéből ez a sejt kiválott. Hogy apámhoz, anyámhoz arcban, külsőben hasonlítok, még hagyján, de a mozdulataimat is tőlük örököltem, a természetemet, a hangomat. Apám 10 éves korában leesett a hintáról, beszakította a homlokát, méheg maradt a helyén. Nos hát, ugyanazon a helyen, a halántékomon, nekem is megvan ez a heg. Ez már csak nem ős nemzés, ez már csak nem lett ugyanaz a sejt, mely 100 000 év előtt kiindult az Eufrát vizéből. Éreztem, hogy itt valami hiba van az elmélet körül. A hiba forrására Bergson olvasása közben jöttem rá. Természettudományi filozófusoktól kell tanulni, filozófiát pedig a természettudományból, azon a ponton, ahol az élet más, külön törvényéről beszél, mely a mechanika törvényeiből le nem vezethető, mint eddig hittük. Nyilvánvaló, gondoltam, hogy a szerves ősanyag kutatásában mechanikai hasonlat tévesztette meg a gondolkodókat. Ezt a hasonlatosságot azonosságnak, adekvenciának vették, s a szerves végső elemet, a sejtet erővel szervetlen molekulákra akarták bontani. A felbontás sikerült is egy bizonyos fokig, karbóniumot kaptak, s más egyebeket, de megmaradt valami, a szerves gyök, ami lelke az egésznek. Ha megvan a hiba forrás, világos, hogy megtörtént a hiba. Úgy ám, a szerves élet törvénye merőben más, mint a szervetlené. A világ nem egy, hanem kétféle elv alapján készült. Le kell mondanunk a monizmus kényelmes elméletéről. Ha szervetlen anyag legvégső eleme szervetlen, a szerves anyagi csak szerves lehet. Ezt belátva maradt azonban számomra egy kérdés. Vajon az a tapasztalat, hogy a szervetlen anyag molekulája minden tulajdonságban hasonló az egészhez, áll-e a szerves molekulára is? Mert ha igen, akkor az élőlény legapróbb sejtjének legapróbb része is élőlény, mégpedig itt azonban abbahagytam az elmélkedést egy csodálatos sejtelem zavarában. Amit ezek után közlök, abban nincs immár elmélet, azt mondom el, amit láttam. Az összefüggés oly nyilvánvaló, hogy ami belőle következik, nem elmélet többé, hanem magyarázat. Abban az időben éppen optikai problémákkal kísérleteztem a rendelkezésemre álló szerény laboratórium műszereinek segítségével. Volt egy magam szerkesztette szép ultramikroszkópom, pompás műszer, melynek lencséje mögött olyan parányi testecskék is elárulják jelenlétüket csillogásukkal, melyek a legtökéletesebb nagyító mikroszkóp üvegén is láthatatlanok. Saját véremből csináltam egy érdekes preparátumot. Hosszadalmas volna elmondani, hogyan sikerült. Nem tudom biztosan, csak sejtem, hogy hasonlót előttem még nem próbáltak előállítani. Elég az hozzá, hogy e preparátumot az ultramikroszkóp oly módon bontotta fel, hogy egyetlen vérsejt 300 külön egységre oszlott. 300 csillogó pont volt a ferde lemezen, azon a helyen, ahol a közönséges mikroszkóp egyetlen vérsejtet mutatott csak. Már akkor sejtettem, hogy a 300 csillogó pont az, amit keresek, 300 szerves molekula. Kínzott a szomjas kíváncsiság, vajon milyenek valójában? Tudnivaló, hogy az ultramikroszkóp sem nagyságát, sem alakját nem tünteti fel az általa észlelt legapróbb részeknek, csak elárulja jelenlétüket egyforma alaktalan csillogással. Nos hát, fejezzük be röviden. 5 hónapon át kísérleteztem, lépésről lépésre közeledtem célom felé. Végre tegnap sikerült az, amit magam sem mertem remélni, hogyan is miképpen más helyen fogom elmondani. Legyen ennyi elég, sikerült előállítani egy olyan műszert, helyesebben egy műszernek való beállítást, mely az ultramikroszkóp csillogó parányát valódi formájában vetíti a közönséges mikroszkóp lencséje alá. Mikor ez a beállítás napnál vakítóbb, durranó gázfénynél először sikerült, éppen egy kvarc kristály preparátuma volt a készülékben. Az objektív üveg kereklapján számtalan apró kristály jelent meg, ugyanolyan alakúak, mint az a kvarc darab, amiből kipreparáltam az átlátszó lemezt. De engem nem ez érdekelt. Megnéztem az órámat, 17:45 volt. Éreztem, hogy kezd hevesebben dobogni a szívem. Felszúrtam az ujjam, s a friss vért rácsöppentettem egy üveglapra. Szétkentem és betoltam a cső alá. Felcsavartam a csövet, újból meggyújtottam a durranó gázt, s a lencse fölé hajoltam. Kiáltás szakadt föl belőlem, hiába nem tudom nyugodtan leírni, a kezem reszket, mert amit láttam, olyan kísérteties, hogy minden képzeletet százszor felülmúló tökéletességgel igazolt a sejtelmemet, hogy az első percben azt hittem, vizionálok. 100 meg 100 picinke lény futkosott az üvegen, 100 meg 100 picinke ember, 100 meg 100 tökéletesen egyforma ember, fejestül, lábastul, mesztelenül, s meg annyi én voltam, az utolsó vonásig én, összehúzott szemekkel, elkomolyult arccal, amint a lencse fölé hajolok. Darabig futkostak még, aztán lassan, egyenként megálltak, megmerevettek, ugyanabban a mozdulatban, a vércsepp megaludt az üveglemezen. Kezem lesiklott a csapról, a durranógáz kialudt, és én megdörzsöltem a szemeimet. Ennyit láttam, ennyit tudok. Most zavar és nyugtalanság kóvályog bennem, képtelen vagyok gondolkodni. Feltevésem tehát helyes volt, de ki álmodhatta, hogy ennyire az? S ki tudná hirtelen levonni minden konzekvenciáját? Egy bizonyos, az átöröklés problémája így módon sokkal világosabbnak tetszik. Ha az én testem legkisebb része ugyanolyan emberi test, ugyanaz az ember, aki én vagyok, ugyanazzal az arccal, ugyanazzal a velővel, természetes, hogy az én testem néhány molekulája átjutván az idegen anyai testbe, midőn szaporodni kezd, az apró ének egy hozzám hasonló társadalmát hozza létre, egy hozzám hasonló nagy ént alkotnak együtt az én fiamban. Így már érthető nem csak a testi, de a szellemi átöröklés is. És az ember egyéni fejlődése nem más, mint fokozatos ráeszmélés arra, amit ezek az apró ének magukkal hoztak a múltból. Egy órát vagy kettőt kellene gondolkodni még. Úgy érzem, csodálatosan egyszerű és meglepő magyarázatok következnek. De most fáradt vagyok majd holnap. Ezt a napot pedig szögezzük le egy tolvonással. 1915. április 1-je.